Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Kőszegi Edit filmrendező, dramaturg, forgatókönyvíróval és a Kugler Art Salon elindítójával és gazdájával beszélgetünk. Még mindig a dokumentumfilmekről, amit elkezdtél a 90-es évek elején a cigányságról csinálni, mert belecsöppentél egyszerűen. És ez azóta is tart, és nem tudom, hogy ebbe a sorozatba tartozik-e bele a 11. élet című filmed, ami egy egészen elképesztő történet egy emberről, egy alapvetően hajléktalan emberről, akivel közösen dolgoztatok.
Hát igen, ez teljesen még a játékfilm forgatókönyvíró, sőt, tehát a Hunia stúdióban voltam dramaturg, és ugye én voltam a legfiatalabb akkor még, ugye, és akkor mindent én olvastam. Tehát, hogy nagyon sokat kellett végigolvasnom, és egyszer csak megtaláltam az Illés Gyula, akkor mindenki küldhetett be forgatókönyvet, ez egy ilyen pályázatot, és megtaláltam az Illés Gyula. A Pékségről írt egy ilyen fantasztikus kis novellát. És
akkor itt álljunk meg egy pillantra, mert ugye nem Illés Gyula a félreértéseket kövese véget, hanem Illés Gyula, és ő egy pék volt gyárilag, nem író, és azon kívül egy elvonóból küldte el neked, mert hogy masszív alkoholista volt.
Így van, Nagyfáról küldte el ezt a
novellát.
És akkor tulajdonképpen én a Hunia stúdióban kis harcoltam neki a díjat, mert úgy éreztem, hogy ez egyszerűen elképesztő, és akkor tulajdonképpen a Gyula megmutatta, hogy még miket írt, és írt egy olyan művet, hogy az volt a cím, hogy Erózió, és akkor mi ezt az András, tehát én abból csináltam egy forgatókönyvet, az András megrendezte.
A Surányi András,
és akkor tulajdonképpen nekünk a Gyulával egy ilyen egész elképesztő kapcsolatunk lett.
Miközben a Gyula visszament Péknek?
De, hát a Gyula az annyira, tehát hogy visszament időnként Péknek, meg visszament időnként az alkoholizmusába, és aztán emiatt folyamatosan az utcán találta magát. És tulajdonképpen ő rendszeresen hozzánk járt föl, én rendszeresen beszélgettem vele, és hát megírtunk, aztán utána egy másik forgatókönyvet is megírtunk vele, mert én megkértem, hogy írja le az egész életét, mert azt is egész elképesztően kezdte el látni, tehát úgy kezdődött a regénye, hogy ő fönn a felhőn ül és kalimpál a lábaival, és várja a leszületését, és akkor ott lenne az anyja meg az apja, a kukoricásba üldözgetik egymást, tehát hogy egy egészen elképesztő történet volt, és akkor ezt is megírtuk, és akkor közben pedig azt képzeltem, hogy ez egy ilyen játékdokumentumfilm lenne, hogy közben meg a Gyulával fölveszem azt, hogy a Margit szigeten gyakorlatilag a vízműveknél egy gesztenyefa alatt.
Hát él, ott élt.
És ott is élt, igen. És akkor, hát akkor mi elkezdtünk vele forgatni, és akkor mindent elmesélt, és mindent meg is próbáltunk használni az írásaiból, és hát aztán egészen borzasztó véget ért ez az egész történet, mert sikerült a Gyulát bejuttatni.
Hova?
Elvonóra, a Nyírő Gyula kórházba ment, aztán, és ez egy csomó ideig valahogy így működött, és aztán egyszer csak valahogy nem tudott, tehát hogy nehéz volt, mert ugye nem lehet csak akkor bekerülni ilyen rehabra, hogyha nagyon komolyan gondolja valaki. Na, igen. De az utcáról nagyon komolyan gondolni valamit azért az nem ugyanaz, mint hogy valaki egy komfortos helyzetben. És szegény Gyulám az ugye kudarcok érték, mert azonnal nem vették föl, és akkor a végén megint visszazuhant, és akkor éppen akkor volt az árvíz a Margit-szigeten, és gyakorlatilag megbeszéltük, hogy ő megy oda zsákolni
segíteni,
mert hogy konkrétan lehetett látni a helyét, ahol alszik, és a zsákolás pont ott folyt. És akkor mi az öcsémmel forgattam, akkor ő volt az én operatőröm, és mi a Gyuszival ki is találtuk, hogy ez a hely, ahol alszik, és akkor átsvenkelünk, és akkor átsvenkeltünk, és akkor a Gyula nem volt ott.
Ahol lennie kellett volna.
Hát igen, ahol zsákolt. És akkor elkezdtük, mint az őrültek keresni, és hogy én őszintén szólva ennek a svenknek a kellős közepén elvesztettem egy életre a Gyulát. Soha többet nem láttuk, rengeteget kerestük, kitettünk hirdetéseket, amikor azért csináltam meg a filmet, és azért vágtuk össze a filmet, hogy, mert ő minden filmszemlén ott volt, és ott ült, és minden filmemet megnézte. Uh-huh. Hogy hát akkor majd látni fogja, hogy az az ő mániája, hogy ez az ő 11. élete volt, aztán majd a következő nem ilyen lesz. Tehát, hogy ezért ez
de
a címe.
Hogy azt gondoltad, azért csináltad meg a filmet, hogy hát, ha akkor eljön?
Én ott ültem, akkor a Mamutban volt a filmszemlő, és ott ültem a lépcsőn, és vártam, hogy jön a Gyula. És ezt na, komolyan mondom, hogy meg voltam róla győződve, hogy fog jönni a Gyula. De nem jött a Gyula, és azóta sem, tehát, hogy nagyon sok ismerősöm szokott időnként telefonálni, hogy lehet, hogy most az Ősvezértérnél láttam, lehet, hogy most itt láttam, ott láttam, és akkor mindig elmegyek mindig azokra a helyekre, de sajnos nincsen sehol a Gyula.
Azt mondtad, hogy a te fejlődés történetedről kellett egyszer írnod a Szuhai Péterrel, és hát tényleg valahogy a fejlődés történeted, ahogy így elmondod, hogy kezdtél el szembesülni azzal, hogy a magyarországi cigányság hogy él, és hogy azóta gyakorlatilag ezzel foglalkozol, hogy ez a szalon, amit te szalonnak neveztél, ami egy rendkívül elegáns szó, de azért tegyük hozzá, hogy ide a képek tényleg szinte egyértelműen mindennek a folytatásaként kerültek, amit mostanáig elmeséltél.
Hát ez így van, tehát tulajdonképpen akkor, amikor egyszer csak kiderült, hogy egyszer csak azt lehetett érezni, hogy nincsen valójában semmi olyan anyag, könyv, vagy bármi, ahol azt a roma kultúrát meg lehetne ismerni. És akkor természetesen azt gondoltuk, hogy az is nagyon fontos, hogy a roma kultúráról is csináljunk filmet, és hát akkor a Néprajzi Múzeumban tulajdonképpen volt is egy ilyen roma gyűjteménynek hívtuk, akkor én azt a feladatot kaptam, hogy én gyűjtsem össze az összes romákról szóló filmet, és akkor tulajdonképpen a képzőművészeti gyűjteményt is akkor kezdtük el, akkor Péter, tehát hogy kaptunk a Sorostól ösztöndíjat, és akkor ezt kezdtük el építeni, meg arra is kaptunk, hogy festményeket vásároljunk, és akkor elkezdtük ezt a gyűjteményt létrehozni, egy fantasztikusan gyönyörű gyűjteménye van a Néprajzi Múzeumnak, és hát ezekkel a festőkkel meg természetesen megcsináltuk a filmet. Uh-huh. Tehát, hogy mindegyik festőművészhez elmentünk, megcsináltuk a filmet, és én bevallom őszintén, hogy én beleszerettem ezekbe a képekbe. Tehát, hogy az első kép az Orsos Terének a vízhordó lánya volt, ami ilyen nagyon pici volt, és azt még ki tudtam fizetni, mert az csak 10 000 forintba került annak idején.
És ebből fizettek ő alakbérét, meg a villanyszámláját?
Hát nem, hát az még akkor volt, amikor én még nem gyűjtöttem, és akkor még nem volt ilyenem, csak hazavittem karácsonyra a családnak, és a család el volt ájulva, és akkor
Elindult a lavina.
Igen, és hát utána pedig nagyon sok kiállítás rendezett a Péter is, vittük a
tehát, képeket
külföldre, és már azt hiszem, akkor Londontól kezdve, Pekingig hát, mindenhol voltak ezek a képek.
De a képek úgy lettek a sajátjaid, mostan nem a Néprajzi Múzeumról beszélünk, hanem ami ott van nálad, ugye? Hogy egyrészt ott volt ez az Orsos Teri, akinek szüksége igen. volt, meg neked nagyon tetszett, és aztán egyszer csak kiderült, hogy mindenkinek szüksége van pénzre, és senki nem tudja eladni a képeit.
Hát igen, de az volt, hogy tulajdonképpen miután a világot megjárta már a néprajzi gyűjtemény, azután itt fönn a várban, a Nemzeti Galériában volt egy hatalmas kiállítás. És ezen a kiállításon akkor nálam találkoztunk a művészekkel, és innen mentünk föl, de mindenki hozott föl hozzám festményt, hogy írjuk ki, hogy valahol meg lehessen ezeket venni, hogy tényleg hát van megélhetésüket, de tényleg arról van szó, hogy nem elég, hogy a megélhetésük is nehéz, hanem most akkor még kell külön venni ahhoz, hogy alkotni tudjanak vásznat, festéket, tehát hogy ez valóban egy fontos dolog. És akkor ott hagyták a festményeiket, és mivel volt a hatalmas kiállítás a Nemzeti Galériában, hát valóban vásárolták is a képeket, és hát akkor ez egy ilyen hatalmas öröm volt, és hát azt utána a kiállítás bezárt, azután már az nem így megy, és azóta ez nem, de ennek ellenére azért mégis azt gondolják, és én is amennyire tudok a mai napig is segítek ebben, hogy igen, hogy...
Miközben ugye nálad nincs belépődíj, csak aki akarja, támogassa, miután ez az egész gyakorlatilag nem az, hogy non-profit, hanem ráfizetéses alapvetően, és ott vannak valóban olyan képek, amikkel te gyakorlatilag az egzisztenciális ellehetetlenüléstől egy időre meg tudtad óvni az illető művészt. Nyilván most már sokféle van, és kialakult egyfajta kör körülötted ezért a roma művészekből, és ott mindenféle történik egyéb más is.
Hát igen, mert tulajdonképpen azért valahogy az úgy volt, hogy akkor 2007-ben volt ez a Nemzeti Galéria, 2011-ben azt éreztük, hogy mindenhol, ahol addig lehetett a roma képzőművészek műveit látni, az mind becsukták, eltették, tehát nem lehetett. És akkor döntöttünk úgy, hogy akkor nyissuk meg, és akkor tegyük nyilvánossá.
Tehát, hogy egyszerűen valahol lehessen látni a képeket.
Így van, hogy akkor jöjjenek föl, és akkor rögtön az is eszünkbe jutott, hogy de akkor mutassuk be őket ott. Hát aztán utána jött az, hogy egyre kevésbé lehetett filmet csinálni, ugye, sőt, most már én egyetem is nagyon tudok filmet csinálni, és akkor meg azt érzem, hogy ezeket az embereket akkor is be kell mutatni, és itt nagyon sok fontos dolog van, tehát projektek, hogy meg tudják egymást ismerni, és akkor egyre több ilyen tulajdonképpen szalonesteket kezdtünk el tartani, hogy jöjjenek az emberek, hogy találkozzanak, hogy a kultúrák is találkozzanak egymással, tehát állandóan arra odafigyelünk, hogy egyszerre mindenki jöhessen, és hogy tényleg kialakuljon egy párbeszéd itt ebben a szalomban.
Folytatjuk mindjárt Kőszegi Edittel.